Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kovács Imre van itt a stúdióban, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, vezérigazgató, én Ércfalvi András vagyok. Köszönöm szépen, hogy ismét eljött hozzánk, eljöttél hozzánk, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen. Változott a titulus. Ugye? Most mást mondtam, vagy máshoz mondtam. Nem mondtam mindent, amit szoktam, amikor itt napvendége vagy nálunk.
Hát jó estét kívánok, én is örülök, hogy itt lehetek. Igen, valóban egy kicsit változott a helyzetem a január 1-e óta. Ugye 5 évig Ausztriában az anyavállalatunknak az igazgatóságában dolgoztam, és a nemzetközi üzemeltetés és karbantartásért voltam felelős, de mellette Magyarországon is az igazgatóság elnöke voltam a Rail Cargo Hungáriában. 5 éves szerződésem lejárt Ausztriában, és úgy állapodtunk meg a tulajdonossal, hogy visszajövök Magyarországra operatívan. Ez azt jelentette, hogy az igazgatóság elnöki pozíció mellé a CEO pozíciót is megkaptam, illetve az osztrák gyökereimet sem vágtam el, csak ahelyett, hogy RCA igazgatósági tag lennék. Most az ÖBB szinten kerültem egy senior advisor tanácsadói funkcióba Máté úr mellett, aki az ÖBB vezérigazgatója, ami konkrétan azt jelenti, hogy az ÖBB közép-kelet-európai képviselője vagyok, ami egy nagyon fontos terület és lehetőség a Rail Cargo Hungária számára is, hogy kicsit a hatékonyságunkat javítjuk ezekben a nemzetközi együttműködésekben, illetve azokban a szervezetfejlesztési projektekben, amikben korábban benne voltam az ÖBB-be, továbbra is benne maradok, és ezeket is irányítom. Tehát így az osztrák gyökereim is megmaradtam, csak nem RCA, hanem ÖBB szinten, illetve Magyarországon, hát mondjuk úgy, hogy visszavettem azokat a kompetenciáimat, amiket mondjuk 2003 óta szinte folyamatosan vittem.
De maradt ez a két lakiság, ugye ez a kuruc-labancság, ugye itt labanc, ott kuruc, mondta, hogy egyszer volt egy ilyen hasonlat, ugye? De akkor ez maradt, ez a kettőség.
Ez maradt, és hát azon dolgozom, ugye, hogy ez a hasonlat az úgy volt, hogy engem Magyarországon labancnak néznek, Ausztriába kurucnak, milyen jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk fordítani, és hát azon dolgozom továbbra is, hogy ez ne kuruc, labanc és egy szabadságharcnak tűnjön föl, hanem ez inkább a kiegyezés irányába menjen, és ugye tehát ezt múlt héten is olvastam a magyar sajtóban is, hogy a kiegyezés az pozitívan jelent meg a kormánypropagandában is, és én határozottan ezt vallom, hogyha minket, magyarokat partnernek tekintenek, akkor mi tudunk partnerek lenni, és erre a kiegyezés volt, ugye egy kicsit Brüsszellel szemben az analógia, és ez zene volt a füleimnek, mert valóban én azt gondolom, hogy Ausztriából legalábbis ami a vasutat illeti egy partnerként kezelik Magyarországot. Nagyon-nagyon jó az ÖBB és a MÁV közötti együttműködés, nem csak szakmai, hanem szinte baráti szinten is. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a mi területünkön ez a kiegyezés.
Kötött pályán.
Így van, hát mi kötött pályán igen, vagyunk, igen. Így van.
Ezt akartam, hogy maradták kötött pályán. Rail Cargo Hungária és egy nagyon grandiózus eseményre került sor februárban, ugye 15. évforduló, együtt ünnepeltetek osztrákok, magyarok, az 400-450 fős rendezvény volt itt a Vasúti Parkban.
430-an jöttek el, és már a katasztrófavédelem jelentette a szűk keresztmetszetet, ja, így van a határt, hogy 43-10 fős asztalt tudtunk berakni a Vasúttörténeti Parkba, ami egy autentikus helyszín volt egy ilyen 15 éves rendezvénynek, ugye 15 éve történt a privatizáció. Nagyjából ezt értékeltük, és ott voltak azok a vezetők, akiknek részük volt abban, hogy 15 évvel ezelőtt ez a privatizáció lezajlott Magyarországról Ausztriába, de ott voltak partnereink, és hát nem csak Magyarországról, hanem Kínától és a szomszédos országoktól kezdve mindenhonnét eljöttek, és ez egy nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy nem az volt a feladatunk, hogy az üres székekkel mit csináljunk, hanem a legnehezebb feladat az volt, hogy a többlet jelentkezőket hogyan próbáljuk megoldani. Én azt hiszem, hogy még mindig ebben a rendezvényben most konkrétan a tartalma mellett még az egy fontos dolog volt, hogy még a koronavírus járvány óta, tehát igazából elszoktunk az ilyen nagy szakmai rendezvényektől, és ezért nagyon nagy volt az érdeklődés. Nem csak a 15 év miatt, hanem a vasúti szakma, az ügyfelek nagyon-nagyon szerettek volna egymással találkozni, és összejönni személyesen, és hát nagyon-nagyon jól sikerült a rendezvényünk. Aminek ugye az apropója a 15 évvel ezelőtti privatizáció volt.
Ami szintén jól sikerült, ugye most az
ami
összes értékelés
én azt gondolom, szerint, hogy semmi negatívumot nem hallok gyakorlatilag egyik oldalról se. Egyik, ugye Ausztriában a 15 évvel ezelőtt támadták ezt a privatizációt, az a támadás is gyakorlatilag teljesen megszűnt, és alaptalannak találtak mindenféle, tehát ezzel kapcsolatos aggályt, és ami nekünk ugye már 2010-ben egy nagyon fontos dolog volt, 2010-ben, amikor a kormány ugye megszerezte az irányítást, akkor egy parlamenti vizsgálóbizottság vizsgálta az elmúlt évek privatizációit, és 2010-ben ez a parlamenti bizottság azt állapította meg, hogy a Rékágó Hungária, MÁV Cargo privatizációja az elmúlt 10-15 év egyik legsikeresebb privatizációja volt. Tehát igazából mindkét kormány oldaláról hivatalosan megvan az az auditálás, hogy ez egy sikeres privatizáció volt, és akkor ezen kívül nem beszéltem a szakmai oldaláról, hogy egy gazdasági válság előtti nagyon komoly fölfutásban adott el bennünket a magyar kormány, bőven az érték, tehát az akkori értékünk fölött adták az osztrákok a vételárat, de ha őszintén megnézzük a helyzetünket, akkor egy viszonylag nagy leromlott vasúti kocsi flottával, mozdony nélkül, portfóliók nélkül lettünk eladva. Volt értékünk abban a konkrét helyzetben, csak jött a gazdasági válság, és én azt gondolom, hogy ezt a gazdasági válságot mi privatizáció nélkül nem tudtuk volna túlélni. Valószínűleg ugyanaz lett volna a sorsunk, mint a román vasútnak, az állami vasútnak, aki mellett most fognak egy új céget állami pénzből megfinanszírozni, mert olyan állami támogatásokat kaptak, amit Brüsszel ugye támadott. És emellett nagyon elsorvadt a román állami cégnek ugye a szerepe, piaci részesedése. Tehát enélkül mi is ide kerültünk volna. Ehelyett mi lett? Ugye túléltük a privatizációs időszak után a következő éveket. Egyrészben volt egy foglalkoztatási garancia, tehát nem küldtünk el kollégákat. Föl tudtunk készülni arra, hogy később hogyan oldjuk meg ezt a létszámfelesleget, motivációs programokkal, nyugdíjazással és hasonló megoldásokkal, illetve ami még fontosabb volt, az osztrák vevő egy beruházási kötelezettséget vállalt 5 évre, és ebből a beruházási kötelezettségből mi azt a leromlott vasúti kocsi parkunkat felújítottuk, és gyakorlatilag korszerű mozdonyokat szereztünk be, és ezekkel dolgozunk itt Magyarországon.
Erről beszélgessünk majd a napvendégem is a második felében. Jó, hogy ez a siker, ez most miből áll össze? És itt gondolok a mozdonyokra, a szerelvényekre. Én úgy fogom, hogy a technikára, vagy a technológiára, meg az emberekről is beszélünk mindenképpen, a humán erőforrásról, az is nagyon fontos, ez mindig szóba kerül, amikor itt vagy nálunk a Trend FM-en, meg az összes többi újdonságról, fejlesztésről, ami nélkülözhetetlen. Egy picit még itt ebbe az 5-6 percbe visszamennék erre a 2010-es évek elejére, hogy mi volt a legnehezebb ebben a lehetőségben, mert most már azt nevezzük ezt lehetőségnek, végülis a MÁV Cargo privatizációjában.
Hát a legnehezebb az egy objektív ok volt, egy évet húzódott a brüsszeli engedélyeztetésünk. És az az egy év 2008-2009-ben gyakorlatilag úgy irányítottunk itt egy céget, hogy a régi tulajdonos már nem szólt bele, az új tulajdonos még nem szólhatott bele. És ez nagyon nagy probléma volt nekünk. Tehát akkor a piac megérezte, hogy gyengültünk, ugyanis nem is tudtunk föllépni a piacon agresszívan, idézőjelben téve agresszívan az érdekeink, üzleti érdekeink mentén, mert ugye mindenki attól tartott, hogy nehogy véletlenül valaki egy versenyjogi eljárást indítson velünk szemben, hogy inkumbens cégként visszaélünk az erőfölényünkkel, és ebből kifolyólag az egész privatizációs eljárás adott esetben Brüsszelbe bukik. Én azt gondolom, hogy ez volt a legeslegnehezebb. Azt az egy évet túlélni, tehát jó dolog tulajdonos nélkül irányítani egy ilyen céget, elvileg. Gyakorlatilag nagyon jó, hogyha az embernek van egy tulajdonosa, aki tud segíteni is.
Én a nehézségekről legfőképpen talán erre gondoltam, hogy az osztrákok is sok mindent máshogy csinálnak, és máshogy gondolnak meg mi magyarok. És az elején ezt azért érintetted ebben a hasonlatban, amit én fölhoztam, ebben a Kulunclabanc történetben. Szóval itt azért nagyon sok mindent kellett átalakítani, és nagyon sok mindent meg kellett átalakulni, nem?
Én azt gondolom, hogy a 2003-tól 2008-ig tartó időszakban mi nagyon sok dolgot csináltunk itt Budapesten, hogy ez a különbség egy kicsit lecsökkent. Miért csökkent le? 2003-ban a Gyeseftől jöttem át a MÁV Kargó, akkori MÁV-hoz és később a MÁV Kargóhoz, és hát természetesen, ha van egy vezetőváltás, akkor általában nem csak egy vezetőt jelent, hanem utána egy csapatot jelent. És hát én 16 évig voltam a Gyeseven a kereskedelem üzemeltetés irányítója, és ebből kifolyólag a 2003 utáni pár évben nagyon sok kollégát Sopronból fölhoztam Budapestre. Vagy itt a budapesti kollégáimból is átjöttek gyakorlatilag a MÁV-ba, vagy a MÁV Kargóba. Tehát ez azt jelentette, hogy egy olyan csapatot tudtam itt összerakni, akiben megvolt a MÁV-os magyar,
világos,
tehát vasúti tudás.
Sopron volt a középső hídfőállás, ami már mind a kettőt tudta.
3-4-en jöttünk föl minden hétvégén Sopronból akkor, és mentünk vissza pénteken, és szinte a kocsiban is tudtunk kisebb vezetőértekezleteket tartani. Tehát az a know-how, tehát, hogy tudjuk azt, hogy az osztrákok hogyan dolgoznak, az bennünk volt. És hát én sajnos már ugye elég öreg vagyok.
Végen tehát... csapott meg a mozdonyfüstje, ezt az előbb akartam megmondani.
Köszönöm szépen, szépen fogalmaztál. Igen. Tehát azért 87 óta együtt dolgozom az osztrákokkal, és a kollégáim nagy része is. Úgyhogy ez a összefonódás, ez a projektnek volt egy Joining Forces nevű projekt volt, ez az összefonódás projektünk. Nem nagyon kellett megismerni egymást, mert mi itt Budapestről szinte jobban ismertük az ÖBB-t, mint a frissen kinevezett mondjuk RCS vagy ÖBB-s kollégák. Úgyhogy ez nem volt egy nagyon nagy kihívás, sőt ez segített abba, hogy ne az legyen, hogy tényleg az osztrákok megmondják nekünk, hogy mi a tuti, vagy mi az, ami jó, hanem ebből a Joining Forces-ból, tehát ebben a nevében is benne van, hogy ez közösen. Tehát mi nagyon sok értéket adtunk át az osztrákoknak. Tehát nagyon sok dologban itt Magyarországon, tehát a cég szervezésében, folyamatokban előbbre jártunk, mint az osztrákok akkor, vagy még akár most is.
Ez milyen érdekes, ugye? És ez abszolút a te asztalt, most csak egy fél laikus kérdés, nem akarom elterelni a gondolatmenetet, de ez az osztrák-magyar monarchia, ugye? Most akkor vasútban ki volt, hogy volt erősebb, ki miben volt erősebb, vagy hatékonyabb? És mit vesztettünk volna, hogyha ez nem így történik itt az elmúlt 15 évben? Mit tudott akkor a MÁV Kargó, és mit tud most a Rail Cargo?
Ez egy nagyon-nagyon szép téma, erről sokat lehetne beszélni, mert ugye ez egy vasús stratégiai kérdés, hogy mi történt az elmúlt mondjuk 15-20 évben Európában, és mi várható a következő 10-15 évben Európában. Az én meglátásom az, hogy az a centralizáció, ami már most zajlik az európai vasúti közlekedési piacon, az tovább fog folytatódni. Tehát a nagyok még nagyobbak lesznek, a kisebbek csak akkor tudnak helyet találni maguknak, hogyha valami nagyon-nagyon specializált forgalomra fognak rámenni. És ez én Ausztriában mindig egy kicsit idegenként néztek rám, amikor azt mondtam, hogy ez egy háború. Ez olyan, mint egy háború. Na most a németekkel szemben egy Ausztria nem lépték. Magyarország még kevésbé lépték. Egy osztrák-magyar monarchia az egy lépték volt a franciákkal és a németekkel szemben. Nem véletlen, hogy az első világháború után ez szét lett verve. Ez egy gazdasági, politikai, katonai hatalom volt, ami nem csak Ausztria-Magyarországot jelentette, hanem ezt a környezetet jelentette. Én azt gondolom, hogy ezt a vasúti know-how-t raktuk mi össze az áruforrozásban mindenképpen itt Ausztria-Magyarország között, de tovább viszem ezt a dolgot, ugyanis a monarchia nem csak ez a két ország volt, és hát amire nagyon büszkék vagyunk, hogy, és hát beszélhetünk majd ugye még az itteni magyar portfóliókról, nekünk van egy olyan cégünk itt Magyarországon, a Rail Cargo Carrier, aki 13 országban vasútvállalat. Tehát mi nem csak Ausztriában, Magyarországon dolgozunk, hanem...
Csápjaitok vannak.
Hanem megvannak a saját leányvállalatunk, és budapesti központtal. Megvannak Szlovákiába, Romániába, Szerbiába, Horvátországba, Szlovéniába, Bulgáriába, Németországba. Tehát gyakorlatilag azt a fuvarozási képességet, amit az osztrák-magyar ipar, agrárgazdaság kíván, hogy ezeknek az országoknak a termékei eljussanak Európába, azt mi saját magunk tudjuk biztosítani.
Igen, ez olyan tenger, én úgy képzeltem el, mert az egy ország megkerülhető, meg kikerülhető. Így ugye van. Ez, hogy mi nagyon jó helyen vagyunk, mindig elmondjátok, hogy észak, dél, kelet, nyugat, de így egybe meghosszabbítva Magyarország Ausztriával, mert egy olyan bázis, egy olyan unió, amit azért nagyon nehéz már megkerülni, nem nagyon érdemes megkerülni, tehát ebben a vérkeringésben mindenképpen adódik, hogy itt közösen kell fellépni és játszani.
Így van, és hogyha ebben nem lettünk volna benne, akkor az a későbbi téma megint előjön, amit említettél, akkor gyakorlatilag itt Magyarországon nem lenne 60-70 korszerű mozdony, meg nem lenne 8000 darab tényleg európai szinten korszerű vasúti kocsi, és nem lenne olyan informatikai háttér mögöttünk, amivel valóban a magyar ügyfeleket ki tudjuk szolgálni.
Ha csak két számot, vagy két-két adatot lehetne mondani, mert most csak ennyire van idő körülbelül egy-két percben, hogy az akkori MÁV Cargo és a mostani Rail Cargo között mi a különbség. Ezt már érintetted az előbb, meg én tudom a munkaerő létszámot is, hogy ott micsoda differencia van, de nem tudom, akár a fuvarozott tonna mennyiség, vagy nem tudom, mik azok a számok, arányszámok, amik nagyon jól lefestik a különbséget. Nyilván az ott eltelt 15 év, tehát nem csak az eladás vagy a privatizáció okán van ez így. De hova jutott a MÁV Cargo?
Tehát érdekes, mert ugye, hogyha hatékonyságot nézek, akkor jelentősen javult a hatékonyságunk, jelentősen bővült ugye az eszközrendszerünk, jelentősen bővült a tevékenységünknek ugye, a földrajzi kiterjedése is, viszont hát a piaci részesedésünk az egyértelműen csökkent, tehát ez tény, egész Európában a nemzeti vasutaknak, mi ugye itt egy kvázi nemzeti vasút vagyunk Magyarországon, egy olyan 50% környéken van a piaci részesedése, hát mi olyan 40%-on vagyunk, ami nem rossz közép-európai dimenzióban. Tehát, hogyha ezt nézem, akkor valószínűleg 2008-hoz képest, amikor 80% volt, ugye ez egy csökkent forgalom, de hát jelenleg most 50-60 működő vasútvállalat van Magyarországon, akik ugye külföldiek, vagy éppenséggel magyarországi központtal is rendelkednek. Hát a liberalizálás ezt hozta. Tehát én ezt nem tekintem egy...
Sok a vadász, a fóka meg...
Hát ez így volt van. Több, így van. És hát sajnos ugye ez nem a mai interjúnknak a témája, de hát a 23-ban is az a szállítási piac csökkent Magyarországon, de valóban most már annyira specializálódott a forgalom, hogy a vasút affin forgalmaink megvannak.
Jó, folytassuk innen. Jó, a napvendégem műsort, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója Kovács Imre van itt a stúdióban, ő a napvendég a Trend FM-en. Néhány percet is folytatjuk.